Itt Valló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Glovicki Zoltánnal, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docensével, dékán helyettesével, Rózsa Katalin beszélget.
Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatói nevében dr. Glovicki Zoltánt, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanárképzés vezetőjét, dékán helyettest. Igyekeztem ismerkedni önnel, szakmai életrajzából sok minden kiderült, de Glovicki Zoltánról, az emberről nem sok mindent tudtam meg. Kérem, segítsen ebben, beszéljen egy kicsit a gyermekkoráról, családjáról.
Ezen a néven, bár egy viszonylag gyakori lengyel névváltozat, csak a mi családunk él Magyarországon, egy nagyon nagy család, több generációban sok testvér párhuzamosan. Én is a két öcsémmel nevelkedtem Budapesten, tőzsgyökeres pesti vagyok, és a családomban apai és anyai ágon is klasszikus keresztény középosztálybeli katolikus család. Szerzetesek itt, szerzetesek ott, nagybácsik és unokabátyok, és ezért aztán bizonyos értelemben egy kiszámíthatónak tűnő pályán volt ilyen szempontból is az életem. De most az életem civil részét tekintve leérettségiztem itt a fővárosban, tanárnak készültem egész kicsiny korom óta, és valamiért úgy alakult, hogy magyar-latin szakos tanárként kezdtem el a pályámat, és 20 évig tanítottam középiskolában óriási lelkesedéssel, közben mind az egyházban, mind a civil szférában igyekeztem nagyobb rálátást keresni és találni a szakmámra is, meg az életre is. Később aztán a pályám ennek megfelelően pedagógusként is sok fele ágazott el, és ma éppen ott tart, hogy a pedagógus képzésért felelek a katolikus felsőoktatásban. Megházasodtam. Feleségem Eszter orvos, és 5 gyermekünk van, 5-től 17 éves korig, ami azért az életünk elég jelentős szféráját alkotja ezekben a napokban, természetesen a házasságunk mellett.
Igen, úgy fogalmazott egy felvételen hallottam, tuti keresztény élet, amit élt, ahogy elmondta, papok, szerzetes rokonok, bencés, piarista gyökerek vették körül, és hangsúlyozta azt, hogy nem bigott hittan. Ezen mit értek?
Több dimenziója van ennek a katolikus neveltetésnek. A tuti keresztény, tuti katolikus kifejezést egy kicsit öniróniából használtam akkor is, és ez nagyon fontos, mert felnőtt koromban kellett rájönnöm, hogy ez az idézőjelbe tett tutiság, ez azért egy picikét álmegoldása az életnek. Tehát azon a biztosnak tűnő pályán voltam, tűnőnek, említettem az előbb is, ami afelé vezet, hogy egy rendes, tisztességes templomba járó, Bibliát ismerő, jó könyveket olvasó keresztény legyek, hogy igazán hívő afelé nem biztos, hogy vezet ez az út. Éppen azért, mert az embernek a szabad gyökeit kielégíti látszólag, hogy olyan rendesen éli az életét, vagyis nem keres. Azt hiszi, hogy minden előtte van. Hát igen, ez a tutiság, ez azért nagyon sok buktatót rejtett magában, illetve nagyon sok felismerésre adott, hál' Istennek, okot. Nagyon sok olyan impulzus ért a későbbiekben, közösségek megismerése, lelkiségi mozgalmak megismerése, ami felnyitotta a szemem részben arra, hogy amiről én azt hiszem, hogy kereszténység, az messze van attól, ami valójában. Másrészt pedig, hogy azért itt van tennivaló a felé, hogy én tovább lépjek.
Milyen adottságokat kapott a Jóistentől?
Alapvetően nagyon nagy békét kifelé és befelé. Azt gondolom, hogy ez egy óriási ajándék. Tanárokat képzek és gyerekeket nevelek otthon, és hát picit restelem magam emiatt, az ajándék miatt, mert vannak emberek, akiknek ezt nagyon nehéz megtanulniuk, hogy végighallgassanak valakit, vagy csöndbe legyenek egy adott pillanatban. Meg vannak a nehézségei is a csöndemnek persze, tehát nem vagyok egy jó társalgó, de azt gondolom, hogy óriási ajándék, hogy ösztönösen figyelni tudok, és igyekszem csak akkor megszólalni, amikor szükség van erre.
Kik egyengedték az útját? Voltak-e olyan példaképek, mesterek, akiktől sokat kapott?
Ha már a hit rögös útjáról beszélünk, annyi ajándékot ezen az úton is kaptam, hogy a viszonylag fő áramú, tehát bencés piarista családi háttér mellett is szerencse, a jóisten kegyelme. Mindenesetre folyton olyan szituációba kerültem, amikor az egyháznak is érdekesebb oldalait ismerhettem meg. Tehát már kisgyermekként olyan papok szerzetesek voltak a hitoktatóim családnál otthon természetesen, akik, mint utólag megtudtam, akkoriban híresen valamiféle alternatívát képviseltek az egyházban. Nem különösebben, tehát mondjuk nem börtönnel fenyegetett emberekről van szó, de tulajdonképpen igen, tehát már a második világháború után bebörtönzött generációból is kerültek ki a családi barátaink, a legidősebb egykori ciszterek vagy bencések közül, utána a nagymarosi generációnak a legeldugottabb embereihez volt módom hittanra járni, vagy a baráti társaságunkba tudni, és azért ez végig valamiféle nyitott kaput jelentett nálam. Természetesen szakmailag is vannak mestereim, ahol szakma alatt nem azt értem, hogy van egy szakom, amit tanítok, hanem a pedagógiának a nagyon-nagyon szép világában. És itt azt hiszem, hogy nagyon sok kollégámmal együtt meg kell említenem egy nevet, Ritók Zsigmondét, aki talán köztudottan nem egyszerűen azért a mesterünk, mert a klasszika filológiának, mint latin szakos a mestere, hanem ő a református egyháznak nagyon sokáig a világi elnöke volt, és valamilyen elképesztően sugárzó hitű ember, ami hittől függetlenül, nemhogy egyházi hovatartozástól függetlenül nagyon nagy nyomot hagyott bennem és sokunkban.
Hogyan lesz valakiből dékán helyettes a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen? Említette, hogy tanárképzés a szakterülete.
Igen. Valószínűleg úgy, hogy megbízik benne egy adott dékán, és felkéri erre. Azt gondolom, hogy az egyetemen nagyon sokféle szempont van, ami karriert jelenthet, vagy egy beosztás felé vezethet. A dékán helyettesség, legalábbis az, ami én vagyok, voltam már stratégiai dékán helyettes, most oktatási dékán helyettes vagyok, ez nem annyira tudományos karriert jelent, tehát nem arra figyelnek, hogy milyen komoly akadémiai tevékenységem van, valószínűleg ez inkább egy tanári emberi vonatkozása az egyetemi létnek, tehát sokkal inkább igazán szolgálat, mint sem egy magas pozíció az értelme.
A latin nyelvről szó esett. Az ókortudomány hogy jött az életébe?
Részben romantikus történetnek is mondható, de nem az. Mert mondhatnám azt is egyszerűen sznobizmusból. Magyar tanár akartam lenni, és emellé az egykori kötelező kétszakosság miatt latin tanári szakot választottam. Ennek egész egyszerűen az volt az oka, hogy ehhez értettem a legjobban. Nem volt nagy választék a 70-es, 80-es években arra, hogy milyen nyelvet tanuljon az ember. Oroszul én se tanultam meg, és latinul tanultam emellett a gimnáziumban. Kekeckedtem még a franciával és néhány dologgal, de azt nem tudtam iskolán kívül megtanulni. Jól hangzott, hogy számomra kedves emberek, latin tanárok voltak régen, meg most is, tehát ez is romantikus volt. De igazán az, hogy végül is nem lettem magyar tanár, hanem idézőben tulajdonképpen csak latin, hogy latin, görög és levéltár szakon végeztem az egyetemen, ennek van történelmi vonatkozása, jelesül az, hogy amikor első éves egyetemista voltam, beláttam, hogy én ezt az irodalom történetet, amit elvárnak tőlem, és esetleg egy szakfelügyelő megnézi, hogy mit mondtam, ezt nekem nem sok kedvem van elkezdeni tanítani, már az utolsó ilyen években voltam egyetemista, de ez épp elég volt. Tehát levizsgáztam szépen első évben Lukács György esztétikájából, meghallgattam, hogy mit kéne mondanom József Attiláról, és úgy döntöttem, hogy ha latin tanár leszek, a kutyát nem fogja érdekelni, hogy mit csinálok latin órán. Adott esetben nyugodtan beszélhetek az esztétikáról és József Attiláról is, és így is lett. Tehát a latin óra az nekem egy nagyon tág úszómedence volt.
az egyetemen a tanárképzés irányítása a feladatköre. Milyen értékeket tart fontosnak ezen a területen, és hogyan tudja érvényesíteni a saját értékrendjét?
Nagyon érdekes kérdés, hogy mit jelent ma egy katolikus egyetem. Természetesen azt, hogy a katolikus egyház a püspöki kara fenntartója, de még egy katolikus középiskolánál is élesebben merül fel a kérdés, hogy mit ért a hallgatók szempontjából a katolicizmus alatt. Expressis verbis nyilván nem azt, hogy katolikus fiatalokat vesz föl. Én úgy szoktam megfogalmazni a hallgatóknak, hogy az, hogy mi katolikus egyetem vagyunk, ez értékrend szempontjából azt jelenti, hogy magunktól várjuk el, hogy katolikusok legyünk, vagyis mi kell, hogy képviseljünk nagyon szilárdan egy olyan értékrendet, ami hitelessé teszi azt, hogy mi katolikusok vagyunk. Tehát magamtól ezt várom el, én ugyanazt az értékrendet képviselem ott is, mint mindenhol az életben. Bizonyos értelemben nyugodtabban tehetem ezt, mint egy állami egyetemen, mert hogy összekacsintok bárkivel, és ugyanezt éljük. A hallgatóknak beszélek arról, hogy mit jelenthet katolikus tanárnak lenni, hogy mit jelenthet katolikus szempontból a pedagógia, de talán túlságosan is diszkréten. Annyit mindenképp leszögezek, hogy mi ezt képviseljük itt.
Munkája kapcsán közel van a fiatalokhoz. Hogyan látja őket?
Bizakodóan. Az egyház társadalmi helyzete nagyon különböző megítélés alá esik, szinkron módon is, meg az elmúlt években, évtizedekben folyamatosan is. Van, aki a társadalomban és még az egyházban is titokban visszasírja azt az időt, amikor tiltott gyümölcs volt az egyház tagjának lenni, mondván, hogy egy sokkal zártabb, elhivatottabb, tudatosabb közeget jelentett akkor az egyház, és most a liberális világban fellazultak ezek a keretek, amik összetartották. Én azt gondolom, hogy egy ellentétes folyamat is van, tehát azt látom a fiatalokban, hogy kicsit nulláról indul az egyház. Tehát valóban az európai vagy európai társadalmakban nagyon súlyos hanyatlásnak indult számszerűleg, mennyiségét tekintve, de én nagyon-nagyon hiszek abban, hogy ez egy minőségi ugrást jelent, és ezt is tapasztalom a fiatalok körében. Tehát attól, hogy nem természetes, sőt, kifejezetten idézőjelben természetellenes dolog ma katolikusnak lenni, ez elkezd ismét izgató, érdekes és fontos lenni a fiatalok számára, és hitelesebb is, hogy őszinte legyek.
Nem készen kapják a hitet, ezt az értékrendet, neki kell megtalálni.
Így van.
A szakmájában milyen örömei vannak?
Az én szakmám, ami a tanári szakma, egy olyan hivatás, ami egy óriási kihívásnak néz elébe, jelesül, hogy most csinálunk valamit, és ennek a célja és az eredménye is a beláthatatlan jövőben lesz. Szó szerint beláthatatlan, mert fogalmunk sincs róla nagy számokban, hogy mi fog történni azáltal, hogy mi dolgozunk. Borzasztó nagy öröm hinni ebben. Kicsit naívság is. Mégis azt gondolom, hogy ez lehet, hogy épp azért, mert nem derül ki, hogy nem sikerült. Egy folyamatos öröm. Mindig hihetek benne, hogy adok valamit.
Az életútja gazdag, színes egyéniséget sejtett. Hivatásos bűvész, a művészi kompetenciák címszó alatt találkoztam ezzel a szakmai életrajzában. Lehet, hogy azon a területen, ahol most dolgozik, és szükség lenne varázspálcára, természetesen, amit Rodolfo mondott, hogy vigyázat csalok, erre biztos, hogy nincs szükség. Ma bemutat bűvésztrükköket?
Valóban dolgoztam hivatásos bűvészként, hogyha a szokásos pedagógus cinizmus beszélne belőlem valamiből, meg kellett élnem életem egy jelentős szakaszában, nem dolgozom már, és mivel volt az életemnek nemrég egy olyan szakasza, amikor nagyon-nagyon intenzíven mással kellett foglalkoznom, ezért a gyakorlatból is eléggé kiestem, tehát meglehetősen amatőrként űzöm még hobbiként ezt a szakmát.
Nem lehet könnyű annak, akinek a felesége előadást tart a szerelem hormonjairól. Említette, hogy 5 gyermeket nevelnek, 18 éve házasok.
Feleségem orvos, én egy abszolút orvos családba születtem és nevelkedtem, tehát mi sem természetesebb számára, hogy valaki más orvos. Ugyanilyen természetes, hogy én nem vagyok az. Én voltam az egyetlen a családban, aki nem bírta elviselni ezt a világot. Rettegek a sérülésektől és betegektől. Tehát az is természetes, hogy orvos, az is, hogy én nem vagyok az. És az, hogy a szerelem kémiájáról tart előadásokat, ez egy gyönyörű dolog, mert a szerelem kémiája az a jó Isten adta kémia. Tehát ugyanarról beszélünk más nyelven.
Ezt a mondatot akartam kicsalogatni. A Biblia hogyan van jelen az életében? Van-e igéje, ami különösen fontos? Miért ezt választotta? Volt-e olyan élethelyzet, amikor ez az ige különösen fontos volt számára?
A Biblia nagyon fontos az életemben, és a hozzávaló viszonyom az nagyjából tükrözi a hitben való életemet is, tehát ahogyan fiatalon alapvetően intellektuális úton közelítettem a hithez, a Biblia is egy ráadásul ókori könyv volt, ami szakmailag is nagyon érdekelt, tehát nagyon izgalmas volt számomra a szövege, szép volt, bölcs dolgok voltak benne. Ahogy a hitemben, ugye a Bibliával való kapcsolatomban is az egyik legsúlyosabb és fontosabb fordulat volt az, amikor ez a bibliai szöveg napi szinten életté kezdett válni az életemben, vagyis valóságá cselekedetté. És ez aztán odáig fajult, hogy folyamatosan igékhez kapcsoljuk az életünket a feleségemmel együtt. De van egy olyan ige, ami meghatározza a közös életünket is, és azt hiszem, hogy egyenként is. Ez a Szent Pál apostol első korintusi leveléből egy egyébként híres mondat, a második fejezet második verse. Jelesül, hogy nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, a megfeszítettről. Ami különösen olyan szempontból lehet picit meghökkentő, hogy ez a mi házas igénk, az esküvőnkön választottuk ezt, illetve előtte, 20 évvel ezelőtt az esküvőnkre készülve egy lelki gyakorlaton az egyik nap igéje volt ez, amit plébánosunk adott elénk, és valami megragadott benne, ami azóta is tart, vagyis, hogy mindent, mindenkit, és főleg egymást Jézus Krisztuson keresztül nézzük, és semmi máson keresztül. Ne csak magunk ne érdekeljen egy adott szituációban, nem igazából a másik ember sem, hanem csak Jézus, akinek a keresztre feszítettsége látszólag ellentétben áll egy kicsit egy boldog házasság képével, közben azonban nekünk legalábbis a kulcsa házasságunknak. Vagyis az, hogy a házasság valósága, keresztjei, fájdalmai, és igenis mindig ott levő nehézségei mögött mindig a feltámadott Krisztus felé menjünk. Ez valahogy könnyebb, mint azt hinni, hogy csak úgy folyamatosan a felé megyünk. Nekünk nagyon fontos.
A családban említette, hogy 5 éves kortól 17 éves korig vannak a gyerekek. Hogy sikerül ezt az értékrendet megvalósítani?
Azt gondolom általában is a nevelésről, hogy az, hogy vannak magától értetődő dolgok egy családban, amiben nagyon fontos, hogy az anya és az apa számára közösen legyen magától értetődő, ez már egy viszonylag megbonthatatlan alap. Nem tudnánk annyit beszélni a gyerekeknek, vagy annyit tanítani, hogy ez felülírható legyen pró vagy kontra. Azt tapasztaljuk, hogy nagyon fontos ennek a sikerében az, hogy egy olyan közösség is vegyen körül minket, ahol ezt látják. Nyilván nagyon sok család van, ahol hozzánk hasonlóan nincs televízió, értékek mentén élik az életüket, de egy gyerek számára mondjuk főleg serdülőkortól egy kortárs közösség még inkább meghatározó. Sajnos vagy nem sajnos, természetes módon a család legitimációja áttevődik ide. Tehát nagyon fontos eszköz a kezünkben, hogy egy olyan plébániai közösségben élünk, ahol hasonszőrű gyerekek veszik körül őket, és amiben egyébként fiatal házasként bizonytalanok voltunk, de egyértelművé vált számunkra, hogy a katolikus iskolába és középiskolába járás is egy ilyen kulcs. Nem feltétlenül azért, mert oktatási szempontból tetszik vagy nem tetszik egy katolikus iskola, szinte csak ezért, hogy egy ugyanilyen természetes közeg vegye őket körül ebből a szempontból.
Társadalmunk közérzetére a pesszimizmus jellemző, indulatok feszülnek egymásnak. Mi az ön meglátása? A tanárképzéssel és a fiatalokkal kapcsolatban elmondta, hogy bizakodó.
Azt mondja Pál apostol, hogy nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, a megfeszítettről, és állítólag ez egy örömhír része. Ez azt jelenti, hogy én, aki valóban megélem ezt az igét, nem tudok odáig látni, hogy esik az eső, és szomorú valaki. Tehát én azt látom, hogy emögött, és ezután, és ezen az úton valami szép felé vezet minden. Igen, valószínűleg az is ajándék, hogy alapvetően optimista vagyok, de merem remélni, hogy a hitem is erre sarkalna. Én nagyon boldog ember vagyok. És azt hiszem, hogy szülőként és pedagógusként a legnagyobb ajándék, amit közvetíteni tudok, hogy lehet boldog egy ember. Nem attól, hogy éppen pozitív a társadalom közérzete, nem attól, hogy sok a fizetése, nem is attól, hogy van egy gyereke, hanem az egész élettől boldog lehet. Én azt gondolom, hogy erre nagyon is fogékonyak az emberek. Nagyon megdöbbentő, hogy a római birodalomban elterjedhetett egy kereszténység nevű struktúra, mert nem egy olyan társadalom volt, ahova az ember beképzeli Jézus Krisztust. Konkrétan olyan volt pont, mint a miénk. De úgy látszik, hogy ilyen pesszimista és szétesett időkben különösen szükség van erre az örömhírre, és én ezt érzem most is.
Hívő emberként mi az üzenete a hallgatóknak? Nagymaros 2015 tavasza, az önök tanúságtételében volt egy nagyon fontos szó, a döntés.
Sokszor belekezdtünk abba a történetbe, hogy mi is változott meg az én hitemben, és sokféleképpen meg tudnám fogalmazni, de a kulcs az, hogy döntsön az ember. Én nem döntöttem úgy, hogy egy katolikus családba születek, nem döntöttem úgy, hogy szerzetesek és papok vesznek körül, nem döntöttem úgy, hogy templomba fogok járni a családommal, ettől ez még nagyszerű volt. De az igazi kulcsa annak, hogy felnőtt keresztény lettem, az, hogy úgy döntöttem. És nem csak egyszer döntöttem úgy, hanem minden reggel a reggeli imámban úgy döntök, hogy ez lesz a fontosabb számomra. Nem az, hogy bosszankodjam a legkisebb gyermekeim öltöztetésekor, nem az, hogy parkolót találok-e az autóval, vagy ne, amely dolgokat én is végigélek, de úgy döntöttem, hogy nem ez a világ számomra. Ez a döntés, ez nagymarosan a fiatalok számára hangzott el a szánkból, részben a hitben, részben a házassággal kapcsolatban. Nagyon nagy hiánycikk ez a döntés. Az emberek sodródnak, a fiatalok különösen sodródnak, nagyon sok olyan külső erő hat rájuk, ami úgy tesz, mintha vezetné őket és sodorni hagyná, vagy hagyja valójában. Tehát azt gondolom, hogy ez a döntés, ez valahol egy kicsit a biztonság és a boldogság kulcsa lehet.
Köszönöm, hogy eljött a Mária Rádió stúdiójába. Nagyon köszönöm ezt a beszélgetést a magam nevében és a hallgatók nevében is. Kegyelmet, áldást kívánok önnek, családjának. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké.
Dr. Glovicki Zoltánnal, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docensével, dékán helyettesével, Rózsa Katalin beszélgetett.
Mária Rádió, a lélek hangja.